prezentálásából különböző kutatások kérem föl a szkepticusokról, kérdője szkeptikus szemmel.
Nagyon szépen köszönöm. Ha kell, akkor jöjjön. Muszáj, ez az örökké valóságnak is. Jó?
Vagy ez a kérdőjel itt nálam csak ilyen kapási hiba?
Majd kiderül. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy, hogy az előző előadás annyi olyan témát vetett föl, amiben azt hiszem én is valamennyire kötődni fogok ezekhez. Azt szeretném előjáróban elmondani, hogy én kicsit nagyobb kivetítő ernyőre készültem. Tesztként ki tudja elolvasni az alcímet, avagy a lépcsőház felmosása koszos felmosó rongyal. Amíg ez megy, addig nincsen baj, ennél kisebb betű remélem nem lesz. Szintén kötődik ez az előadás is valahogy a természet világához. Éppen komoly küzdelmek során próbálok valamilyen bevezető, ismertetőt írni egy most már lassan 10 éve Magyarországon oktatott tárgyról, az érvelés technikáról, és a természet világa számára írt szöveg közben kerestem olyan példákat, amelyen jól lehet illusztrálni az érvelés technika bizonyos elemeit, természetesen elsősorban a természet világában. Így jutottam el eredetileg TTK-sként vissza ilyen tudomány-eltudomány vita területére, és éppen ezért az előadás során egyrészt egy rövid bevezetést szeretnék adni bizonyos módszerekről, amelyekkel érveléseket lehet elemezni, értékelni, majd a természetvilága szkeptikus sarkából egy pár példán keresztül megmutatni, hogy hogyan is néz ki egy ilyen érvelés. Igazából a célom az kettős. Egyrészt azt szeretném megmutatni, hogy az érvelés technika egy használható valami. Használható valami akár szkeptikusok vitáiban, vagy akár áltudósok és tudósok vitáiban is. És azt is szeretném megmutatni, hogyha viszont ez egy használható módszer, akkor a szkeptikus társadalomnak figyelnie kell, mert úgy néz ki, hogy időnként nem annyira jók ezek az érvelések, mint amilyennek első olvasatra tűnhetnek. Végül egy pár záró gondolatot szeretnék megfogalmazni. Nagyon fontos, hogy nem fogok tudni választ adni arra a kérdésre, ami az előző előadásban is elhangzott, hogy valamilyen módon nagyon komoly bizalmi válsága van a tudománynak. A tudásunk alapvetően tudományos ismeretek tudása, sokkal inkább, főleg elemi szinten, mint a tudományos módszer tudása, vagy a tudomány fejlődésének tudása. Én azt gondolom, hogy részben ez az oka annak a bizalmi válságnak, ami tapasztalható, de az előadás keretei között nem lesz időm arra, hogy ezt részletesen kifejtsem. Jöjjön egy kis érveléstechnikai kis káté. Azt említettem, hogy ez egy viszonylag új tárgy, holott gyökerei nagyon régiek, az arisztotelészi írások között megtalálhatjuk természetesen a retorikáról, logikáról írott könyveket, de épp ilyen fontos egy jóval kevésbé ismert munka, a szofisztikus cáfolatok, amely a kor szofistáinak tipikus, hatásos, de nem erős érveit tartalmazza. Erre vissza fogok majd még térni. Mi lehet a célja egy ilyen tárgynak, és ismét mondom, ismertetni szeretném először a tárgyat, hogy majd aztán annak segítségével valahogy dolgozzunk valamilyen szövegeken. A tárgy célja valamilyen módon megérteni, feldolgozni, értelmezni, és akár ítéletet mondani érvelésekről, általában a tartalmuk vizsgálata nélkül. Számos szempontot tudunk vizsgálni. Az egyik ilyen például, hogy egy befogadó közegre hogyan hat egy érvelés. Nyilvánvaló, hogy a lappiramis készítők a fizetős kurzusokkal sokkal nagyobb sikerrel fogják előadni ugyanazt az érvelést, mint mondjuk itt ülve. Magyarul a hatásosság nagyon nagyban függ attól, hogy ki az, aki befogadja ezt az adott szöveget. Nem lehet csak a szöveg vagy az érvelés vizsgálatával megtudni, milyen hatásos az a szöveg. Gondoljunk csak arra, hogy egy választási kortesor járatban mondjuk a szélső jobb oldal vezérei véletlenül rossz metróra ülnek és rossz helyen tartják meg előadásokat. Egy másik szempont, amit értékelhetünk, és ami már nagyrészt független a befogadóktól, az érvelések erőssége. Igazából azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet, mennyire bízhatunk meg egy érvelésben, mennyire tudunk egy érvelés alapján jól dönteni. Nyilvánvalóan előnyben lesznek formális érvelések, ahol igazak a premisszák, és az igaz premisszák szükségszerűen garantálják a konklúzió igazságát. Ezt vizsgálhatjuk az érvényesség vizsgálatával is, de mindennapi beszédben nagyon ritkák az ilyen érvelések, tehát különböző nem formális, vagy nem deduktív logikai rendszerekkel is kell dolgoznunk, ahol statisztikus alapú érvelések, valamilyen megbízhatóságú oksági érvelésekkel, stb. Találkozunk. Fölírtam még szempontként az igazság és az érvényesség vizsgálatát, hogy igazak-e egy érvelés premisszája, sokszor nem tudjuk eldönteni, hiszen mi sem vagyunk Istenek. Nincsen az a világról való tudásunk időnként, ami lehetővé tenné, hogy egy érvelés minden premisszájának igazságát egyértelműen eldönthetnénk. Esetenként azonban ez a szempont is szóba jöhet. Az érvényesség pedig a már előbb említett olyan formák keresésében mutatkozik meg, ahol a formák önmaguk által, mint egy garantálják a konklúzió igazságát, a premisszák igazságát. A cél tehát nem az, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy ez jó vagy rossz ez az érvelés, hanem hogy minél sokrétűbben különböző, és ezek egymástól független szempontok, független szempontok alapján tudjunk megvizsgálni egy-egy érvelést. Az érvelések vizsgálatánál nagyon fontos az, hogy az érvelés technika vagy az érvelések elmélete számos tudomány eredményeit használja, a 20. században robbanásszerűen fejlődő logika eredményeit, az különböző pragmatikai elméleteket, vagy bizonyos nyelvészeti elméleteket, stb. Ugyanakkor nem egy koherens rendszerként dolgozik, nem egy koherens tudományos rendszerként dolgozik, hanem mint a neve is sugallja, hogy technika, techné szférájához tartozó, felhasznál különböző tudásterületeken jól működő elmélet részeket. Ennek azonban sokszor nem elegendőek, és ezért szükség van arra, hogy bizonyos, jól működő tipizálások jelenjenek meg az érvelés technikai elemzésekben. Erre mondok példát, kicsit kiragadott ez a két tipizálási példa, de majd pont erre fogok példát hozni a későbbiekben. Tipizálhatjuk például a vitákat az alapján, hogy milyen céllal és milyen eszközökkel folynak. Hogyha azt mondjuk, hogy a vita célja az, hogy feltétlenül győzzünk, és az eszközök közül szinte minden megengedett, akkor veszekedés típusú vitáról beszélünk. Nem azt jelenti, hogy minden ilyen típusú vita veszekedés szó szerint, azt jelenti, hogy ilyen nevet adunk annak a kategóriának, amit az előbb jellemeztem. Hogyha a célunk nem az, hogy minden áron győzzünk, hanem hogy minden áron eredményhez jussunk, vagyis hogy minden áron egy mindenki által, vagy a vitázó felek által elfogadott igazsághoz jussunk, és ennek érdekében engedményeskedést is hajlandók vagyunk tenni, akkor üzleti tárgyalás típusú vitáról van szó. Ismét ez nem csak az üzleti tárgyalásokra vonatkozik. A kyotói protokollban, amikor meghatározzák, hogy egy-egy ország szén-dioxid kibocsátása mennyivel csökkenjen, nem az alapján határozzák meg, hogy mi az igaz, hogy mi a jó, mi a legjobb megoldás, hanem egy komoly, ilyen üzleti tárgyalás típusú vita során mindkét fél enged, vagy minden fél enged, és hogy mindenki által elfogadható kompromisszum létrehozására törekednek. A harmadik nagy vitatípus az, amikor ugyan van két vitázó fél, de a két vitázó fél célja nem a másik meggyőzése, hanem a harmadik félé, aki éppen hallgatja ezt a vitát. Ilyenkor törvényszéki tárgyalás típusú vitáról beszélünk, ismét nem azért, mert feltétlenül ez egy bíróságon folyik, az Orbán-Medgyesi vita ugyanígy törvényszéki tárgyalás típusú vitának tekintető, hiszen nem várjuk el igazából egyik féltől sem azt, hogy bármikor a vita során fölálljon, és azt mondja, hogy hát te tényleg jobban csinálnád. A cél nem a másik fél meggyőzése, még ha úgy is tűnik a vita. A cél az ez lesz, hogy meggyőzze azokat a befogadókat, akik a tévéképernyő előtt tök magot majszolva végignézik a vitát. Mind a három vitatípusban nem volt fontos az igazság keresése. A negyedik az a vitatípus, ahol tényfeltáró vitákról beszélünk, ahol alapvetően az a cél, hogy megismerjük az igazságot, és hogyha nem tudunk közös álláspontra jutni, akkor esetleg bevallhatjuk azt, hogy jelenleg még nem tudjuk az adott kérdésben megismerni az igazságot. Csak hogy mondom, hogy nem ez az egyetlen lehetőség. Egy másik ugyanilyen tipizálást is röviden bemutatok, remélem ezzel nem minden időn vétel. Ez Marcello Dascal professzor nevéhez fűződik, aki mostanában indított egy új, elég jó holland kiadónál egy tudományos viták címmel induló könyvsorozatot, aki kifejezetten a tudományos diskurzus, vagy a tudományos viták különböző szempontjait vizsgálta. Ő három típus különböztetett meg, és erre ugye nem fogok kitérni, de ez a három típus azért nagyban megfeleltethető bizonyos előző típusoknak. Az egyik a megbeszélés, ahol a tudósok nem értenek valamiben egyet. Nem jön ki valamilyen, egyenleg nem működik valami. Van egy hiba, amit ki kell küszöbölni. Általában meg tudják érteni azt, hogy mi a hiba, közös álláspont van arról, hogy mi a hiba, és közösen keresnek valamilyen megoldást a hibára. Ilyenkor nagy eséllyel megoldódik a probléma. Az ellentétes véglete a tudományos vitáknak az, amikor úgynevezett polémikus vita bontakozik ki, amikor vannak bizonyos nézeteltérések, de a felek nem igazán érdekeltek abban, hogy megértsék, hogy a másik és az ő álláspontja között pontosan hol is vannak a vitás kérdések. Nem cél közmegegyezésre jutni, hogy mi az, amiben szükségképpen egyetértünk, és mi az, amiben nem, hanem a vita egyre inkább bebetonozódó, és egyre inkább egymásnak szöges ellentétévé váló álláspontok harcává válik. Itt az ellenfél ellenség lesz, és nyilvánvalóan a vita nem oldható fel, hiszen már a vita során a vitázó partner lehetőleg legrosszabb mondatait próbáljuk kiragadni, kíméletlenül lecsapunk minden hibájára, nem szimpatikusan olvassuk a ellenfelünk szövegeit, és igazából legtöbb esetben azt mondjuk, hogy valamilyen fajta pszichológiai kezelés lenne az, ami feloldaná a vitát, természetesen nem a mi, hanem az ellenfél ilyen jellegű kezelése. Pascal szerint, ugye az legelső példára minden olyan tanszéki megbeszélés jellemző, ahol nem vörös fejjel ordítva rohannak ki a kollégák. A másodikra példa lehet mondjuk Galilei párbeszédei, ahol láthatóan összebékíthetetlen álláspontok csapnak össze, és valóban tényleg az derül ki a végén, hogy az egyik hát egy kicsit hülye. Pascal szerint az igazán gyümölcsöző a tudományra nézve a harmadik, a két végpont között elhelyezkedő vitatípus, amit én ilyen rossz magyarsággal kontroverziaként fordítottam, ahol ugyan van egy kezdeti probléma, de a kezdeti probléma megtárgyalása során igenis szóba kerülnek sokkal tágabb és komolyabb problémák, metodológiai, episztemológiai, tehát ismeretelméleti vagy módszertani kérdések, és ezek során végig célja marad a vitázó feleknek az, hogy valamilyen módon jobban megismerjék a saját tudományos módszerüket, közösen megállapodjanak egy olyan módszer, vagy egy olyan hozzáállás elsajátításában, amely mindegyikük számára megfelelő. Ricardo vagy Malthus közgazdaságtani vitája, vagy 19. század elején a Francia Akadémián lezajló ilyen különböző Cuvier és Saint-Hilaire közötti vita is szép példája ennek. Én tudománytörténet vagyok, több ilyen régi példát nem is hozok. A tipológiák tehát hasznosak lehetnek azzal együtt, hogy nem részei egy valamilyen formális vagy koherens tudományos elméletnek, ugyanis mégis elég jól tudják osztályozni a különböző vitákat. Az előadás maradékában, mert nem tudom mennyi időm van még, de viszonylag sok időt ezzel eltöltöttem, szeretném megmutatni, milyen lehetőségei vannak az ilyen jellegű vita elemzéseknek. Itt lehet a tudományok oktatása területéről példákat hozni, mint kifejezetten a tudomány és nem tudomány vagy áltudomány vitáinak vizsgálatát fogom elvégezni. A vizsgált példák kis számúak, összesen két rövid szöveget fogok elemezni, az egyiket részletesebben, a másikat kevésbé. Mind a kettő a szkeptikus sarok, azt gondolom majdnem mindenki által ismert cikkei, amelyek a természet világában jelennek meg. Ez nem azért van, mert a természet világa ilyen rossz cikkeket közöl, hanem azért, mert nagyon sok jó cikk mellett szerintem közöl olyan cikkeket is, ahol, ha ilyen szempontból vizsgáljuk a cikkeket, komoly problémák merülhetnek föl. Az első, az ugye ebben a rovatban egyrészt megjelennek eredeti írások, másrészt megjelennek más orgánumokból átvett írások, amelyek részben át vannak írva, illetve pontos fordítások. Az első egy ilyen átvett írás lesz némi változtatással, csak az igazi tudós tévedhet, 2002. március, a másik pedig egy eredeti cikk fordítása, alternatív orvoslás és áltudomány, egy biofizikus megjegyzései. Direkt csak márciusi cikkeket választottam, hogy Mars Isten jegyében maradjunk. Az első cikket részletesebben szeretném ismertetni, nem annyira részletesen, mint amennyire terveztem, kicsit kevésbé. A másodikból viszont csak egy-egy kiragadott példát megmutatni. Az első cikk első megközelítésben nagyon jól megmutatja, hogy hol kell elhelyeznünk a voksunkat. Van egy táblázat, ahol csak bizonyos személyek, tehát a cikkben szereplő személyek jelzői, a munkájuk jelzői, illetve valamilyen rájuk, tehát hozzájuk kötött értelmezés olvasható. Hogyha megnézzük ezt a táblázatot, szerintem jobb, ha nem nézzük meg, mert kicsit furcsa a felbontás, akkor rögtön kitűnik, anélkül, hogy bármilyen érvet látnánk, hogy kik a jó fiúk és kik a rossz fiúk. Nézzük meg például a harmadik sor jellemzését, Immanuel Velikovsky, ha nem is tudnánk, hogy kicsoda, ezt tudjuk meg róla a cikkből. Nagyon nagy hangon kijelentett valamit, azt, hogy művei nem kell módosítani. Munkájáról azt tudjuk meg, hogy elmélete ellentmondásosak, mivel áltudományosak, és a magyar fordításuk pedig hülyeség. Értelmezésként pedig a szerző annyit fűz hozzá, hogy cikkét természetesen nem közölte a Science, valamint, hogy nem véletlen, hogy Carl Sagan szerint nagyszóló, tudatlan és inkább szánalmas, mint nevetséges. Ezek a jelzők már nyilvánvalóvá teszik, hogy itt, hát persze, hogy nem ezt az embert kell szeretni. Hogy kit kell szeretnünk? Nézzük meg az utolsó sort, ahol Vincent Cerich kaliforniai tudós jellemzését halljuk. Jól ismert arról, hogy elképzeléseit és elméleteit hevesen védelmezi. Tudjuk róla, hogy a tisztességes tudomány szép példája az, amikor rendkívül intellektuális bátorságra valló módon elismeri egy tévedését, valamint a szerző értelmezéseként megtudjuk, hogy amikor meglátta az új adatokat egy tudományos vitában, egy pillanatig sem habozott, hogy feladja addigi elképzeléseit. Csupa pozitív jelző van, lehet, hogy ezek így vannak, ezek mellett nincs érv. Tehát honnan tudjuk, hogy egy pillanatig sem habozom? Majd erre még visszatérem. Stb. A többi szereplőt nem is ismertetném, hanem megpróbálnám megmutatni, hogy mi a szerkezete egy ilyen cikknek. Cikk nagyon rövid, két bekezdés van, és röviden összefoglalom a bekezdésüket. A cím ugye csak az igazi tudós tévedhet. Az első bekezdésben egy tudós Schermer beismer tévedéseket. A második bekezdésben a cikk szerzője egyetért mások megjegyzéseivel, hogy a tudósok gyakran nem könnyen ismerik be tévedéseiket. A harmadik bekezdés kijelenti, hogy az egészséges tudomány alapfeltétele a kritikára való nyitottság. A negyedik bekezdés pedig az, hogy Velikovszky áltudós és nem ismerte tévedéseket. Ilyen mondatok hangzanak el ebben a bekezdésben. Velikovszkynak nem volt tudományos képzettsége, ezért nem volt képes szembenézni a tudósok között szokásos szakértői bírálat intézményével. Ez látszólag egy oksági érvelés. Azért nem tudott szembenézni a bírálattal, mert nem volt tudományos végzettsége. Mennyire jó oksági magyarázat ez? Szintén az a bekezdés egy ilyen ismertet egy tudományos vitát, a tudományos vita ismertetése közben pedig egyszerűen, ahol eddig ugye XY vitatkozott, a következő állítást teszi, a tévedhetetlenséghez való ragaszkodás, a kritika elutasítása ellentétes a színvonalas tudomány követelményeivel. Pont. Nincs indokolva az, hogy bármelyik fél is tévedhetetlennek tartotta volna magát. Valaki egy adott vitában nem engedett, mégis úgynevezett implikatúra, pragmatikában így hívjuk, implikatúra jelenik meg, egy mondat kimondása során implikálva van valami olyan jelentés, ami mellett ugye nincs érvelve, de mégis ez a mondat ezt valamilyen módon tartalmazza. Hogyha megkérdezik, hogy főnök úr ugye már nem veri a feleségét, hogy ugye ma nem verte meg a feleségét, akkor ez a mondat ugyanúgy implikálja, hogy hát azért néha veri a feleségét, annak ellenére, hogy se nem érvel mellette, se nem könnyen megragadható módon lehet tárgyává tenni az ilyen kérdéseket. Az 5.-6. bekezdés egy szép tudományos példa ismertetéséből áll, ahol egy tudós beismeri tévedését. A 7. pedig kijelenti, hogy a tudósok valóban változtatják a véleményüket, és ezért nem igaz, hogy a tudomány dogmatikusan meghallja a tekintélyenek. Ez egy kicsi vége. Lehet, hogy nem volt értelmes a rekonstrukció, akkor elnézést kérek. Maga a cikk nem könnyen rekonstruálható. Egy jól érvelő cikket sokkal könnyebb ilyen módon rekonstruálni. Itt általában egymás mellé fűzött bekezdésekkel találkozunk. A második bekezdés például olyan, amit teljes mértékben ki lehetne hagyni a szövegből, mert semmilyen módon, semmilyen része az egész szövegnek nem vonatkozik erre a bekezdésre. Összességében két dolgot tudunk meg. Van Velikovszky, aki nem változtat a véleményét, és nem tudós, illetve van egy Szarich, illetve egy Sermely nevű úr, akik változtatnak a véleményükön, és tudósok. Mindkét példa ismertetésekkor minősítő jelzőket használ a szerző, ami azt jelenti, hogy nem racionális ítélőképességünkre kell hagyatkoznunk pusztán, hogy eldöntsük, hogy kinek van igaza vagy nem, nem racionális módon is befolyásolják a véleményünket. Morális beállítódásokat és pszichológiai különbségeket tulajdonít az alanyoknak, és szakértőre hivatkozik, Sagan, aki, ha jól tudom, nem pszichológus, amikor például Velikovszky személyiség jegyeit megadja, az előbb idéztem, nagyzoló, tudatlan és szánalmas. Holott Sagan nem ebben szakértő, miért kéne ebben az ő szakértelmére hivatkozunk, másrészt pedig a vitában, mint résztvevő fél van jelen, tehát érintett is. Bizonyos komoly problémák is fölmerülnek. A cím csak az igazi tudós tévedhet. A szöveg maga ugyanakkor csak egy-egy példát elemez. Tudunk példát, amikor nem tudós változtat a véleményét? Igen. Tudunk olyan példát, amikor egy tudós nem változtat a véleményét? Igen. És lehet, hogy csak 200 évvel később derül ki, hogy igaza volt-e vagy nem. A két példa individuumok leírását tartalmaz, de ugyanakkor egy univerzális állítást implikál, holott a két példából sokkal erősebben védhetők a következő konklúziók, én itt csak kettőt mutatok be. Az egyik az az, hogy a konklúziónk az, hogy Velikovszky nem változtat véleményén és nem tudós, és az, hogy Sarich változtat a véleményén és tudós. Ugyanígy lehet konklúziónk az, hogy a cikk egy korábbi állítása hamis, hiszen azt tudtuk Sarichról, hogy jól ismert arról, hogy elképzeléseit és elméleteit hevesen védelmezi, holott itt elolvasott egy cikket, és pillanatnyi gondolkodás nélkül azonnal feladta a véleményét. Ezeket a konklúziókat ugyanúgy alátámasztja, sőt még jobban a cikk érvelése, mint az, ami a címben megjelenik, csak az igazi tudós tévedik. Ne legyünk ilyen igaztalanok, nem csak Magyarországról van szó. Ez a cikk, és ez a cikkben korrektül jelezve van, 2001-ben nagyrészt hasonló módon megjelent a Scientific American-ben is. Itt van az eredeti cikk internetes változata, nyomtató barát formában. A cikk, a két cikk, tehát egy eredeti amerikai cikk és a magyar cikk összehasonlítása további meglepő eredményeket mutat. Az angol cikk címe, I was wrong, those three words often separate the scientific prose from the posers. Nincs benne univerzális állítás. Én hibáztam, valamint azt olvassuk, hogy gyakran megkülönbözteti ez a kijelentés az igazi tudósokat az áltudósoktól. Sokkal gyengébb a cikk konklúziója, és jól tudjuk, hogy egy informális érvelésnél minél gyengébb ugyanaz az érvelés, erősebb, ha gyengébb a konklúziója. Hasonlítsuk össze a bekezdéseket. Az első, második, az ötödik és a hetedik bekezdés szinte azonos. A harmadik bekezdésben a magyarban egy új részletet találunk, az angolban nincsen az a mondat, ahogy azt a tudomány minden igazi művelője tudja, pont. Mit csinál egy ilyen mondat? Egy ilyen mondat azt csinálja, hogy ha nem értünk egyet ezzel a pont mondatrészsel, akkor mi nem vagyunk a tudomány igazi művelői. Nem azért, mert meg van indokolva, hanem mert ki lehet jelentve, hogy aki ezzel nem ért egyet, az nem az igazi művelő. Mellesleg a cikk szerzőjéről ugyanakkor kiderül, hogy ő a tudomány igazi művelője, ő az, akivel, ha egyetértünk, szerencsére mi is ebben a szerencsés csoportba tartozunk. A negyedik bekezdésben természetesen a magyar helyzetre van egy utalás, ami nincsen benne az angolban, de nincsen benne Carl Sagan azon minősítései sem, amit már harmadszorra idézett. Nem véletlen, hogy Carl Sagan szerint megzoló, tudatlan, inkább szánalmas, mint nevetséges a tudós, magyarul ez az erős, pszichológizáló minősítés nincs benne az angolban. A hatodik bekezdésben szerint minősítését az angol szerző saját személyes ismertségére alapozza. Tehát azt mondja, hogy én ismerem ezt a tudóst, és ez egy olyan ember, aki jól, komolyan küzdeni szokott a véleményén. Az angolban nem szerepel az, hogy Sturridge egy pillanatig sem habozott. Magyarul az, aki személyesen ismerte ezt a tudóst, és ez alapján ír valamit, nem így azt, hogy itt pillanatig sem habozott, hogy megváltoztassa a véleményét, ami nyilvánvalóan pozitív színben tünteti fel a magyar olvasó előtt a megváltoztatott szöveg szereplőjét. Ezzel ellentétben ugyanebben a bekezdésben Sturridge álláspontja szó szerint idézve van, tehát nem egyszerűen utalnak arra, hogy valamit csinál, hanem van egy pontos idézet, ami az illető tudóstól származik. Ez elég szomorú számomra, mert ez azt mutatja, hogy bárha megnézzük az angol cikket, az sem egy jó cikk, ott sem erősek az érvelések, de a magyar az, mintha még rosszabb lenne. Sokkal többet appellál a magyar cikk érzelmekre, és sokkal több nem alátámasztott minősítést tartalmaz. Holott ez, mint mondom, nagyrészt fordítása egy angol szövegnek. Mind a két cikk ugyanakkor egy kettéosztást, egy dihotómiát sugall, ahol nagyon markánsan megjelennek igazi tudósok, és nem igazi tudósok, áltudósok, ugyanakkor nem nyilvánvaló számomra, ezt őszintén meg kell mondanom, hogy ki az, aki meg tudja ítélni, hogy ki az igazi tudós és ki nem, ki tartozik melyik kategóriába, ki az, akinek ebből van a diplomája. Hogyha nekem abból van diplomám, hogy spektrofotométerrel számokat írogassak egy gépbe, akkor milyen alapon mondom meg azt például, hogy X igazi tudós vagy nem igazi tudós. Tehát ez fölvet nagyon komoly problémákat, olyan problémákat, amik nyilvánvalóan felmerülnek akkor is, amikor egy nem igazi tudós nyilatkozik arról, hogy ő igazi tudományt művel. Idő? Vagy szabad? Ezek szerint... Jó. Közeledünk a végéhez. Szeretnék röviden, sokkal rövidebben a másik cikkből két kiragadott bekezdést felolvasni, azért, hogy nyilvánvaló legyen, egyrészt, hogy könnyebben emészthető legyen az előadás vége, mert azt hiszem elég nehezen volt érthető az egész, és hogy megmutassam, hogy itt egy szerintem általánosabb problémáról van szó. Csupa olyan szöveget olvasott föl, ami az összes adott áltudományos módszer kritikája az adott cikkben. Tehát nem az, hogy van egy oldal egy módszer kritikájáról, és én abból egy bekezdést teszek, hanem én az egész szöveget vizsgálom, az előbb már megmutatott második cikkben. Az elektroakupunktúra kritikája. Állítsuk ezt az eljárást analógiába egy tévészerelő munkájával, aki mondjuk egy oszcilloszkóp segítségével egy nem működő tévékészülék önkényesen kiválasztott pontjain méri a feszültséget. A mért feszültségeket aztán megfelelően módosítva visszaküldi a készülékbe. Lehetséges tévét javítani ilyen módszerrel? Reménykedhetünk-e abban, hogy egy jóval bonyolultabb rendszer, mint az emberi test, sikeresen gyógyítható ilyen eljárás vagy alapelv használatával? A módszer bírálatának vége. Egy analógiát hallunk, de az analógia csak akkor áll meg, ha elfogadjuk nem csak azt, hogy én olyan vagyok, mint egy gép, ad abszurdum, mint egy tévékészülék, hanem hogy úgy is vagyok javítható, mint egy tévékészülék. Egy olyan cikkben, ami az alternatív orvoslásról szól elvileg, ahol pontosan az alternatív orvoslás legtöbb résztvevője azt mondja, hogy ez az alapanalógia rossz. Lehet azt mondani, hogy áll az analógia, de akkor emellett érvelni kell. Nem használhatjuk pontosan azt az analógiát, ami a vita tárgyát képezi, azért, hogy megmutassuk, hogy igazunk van. A kisebb trükköket is látunk. Két kérdés van. Az első kérdés nyilvánvalóan nemet implikál. Az ember, a lelkes olvasó, hogy ő is tudja a választ rábólni. Nem. A második kérdés azonban sokkal körültekintőbb választ igényelne, de ha már így belejöttünk, sokkal könnyebben mondunk ilyen típusú szerkezeteknél szintén a szerző elgondolásának megfelelő konklúziót magunkban. Jöjjön a kicsit frivolabb példa, az utolsó példám, a vizeletfogyasztás kritikája. Ismét ez az összes szöveg, ami az adott cikkben a vizeletfogyasztásról szól. Ennek az igen kétes diétának a gurui szerint a vizeletben jelenlévő nitrogénben gazdag selejtanyagok kiválthatják a fehérjékben lévő nitrogént. A vizeletről a homeopatikus gyógytermékekhez hasonlóan azt állítják, hogy a különböző bomlás folyamatok eredményeképpen bizonyos betegségeknél keletkező anyagok nyomait tartalmazza. Eddig csak ismertetés, minősítő jelzőként. Nézi Csingrosz a vizeletfogyasztás nem csak a vizeletlen réteget között terjed. Nézi Csingrosz a vizeletterápiáról szóló egyik könyv szerzője, a cseh diplomáciai szolgálatban dolgozott, először Oroszországban, majd később Jemenben nagykövet is volt. Miután törvénytelen üzleti tevékenységgel gyanúsították a követségen, egyszerűen eltűnt, nem hagyva mást hátra, mint a követség alkalmazottainak vizeletét tartalmazó üvegeket. Miért is nem jó a vizeletfogyasztás? Mert egy jemeni nagykövet lop? Vagy mi van itt? Tehát ez egy szkeptikus rovatban megjelenő szöveg, és ennyiért van egy alternatív orvoslási módszer ellen. Azt gondolnánk, hogy a tudós, amikor a tudomány és az áltudomány kérdéseiről ír, akkor azt a módszert használja, ami bevett és sikeres a tudományban. Ennek ellenére az látszik, hogy a tudományt védő tudós sok esetben nem a tudományos módszer szerint dolgozik, hanem az a lényeg, hogy ő védje, vagy valamilyen módon harcoljon a tudomány védelmében, és terjessze az álláspontot. Magyarul ugyanolyan retorikai eszközöket fog használni, mint ad abszurdum az áltudós. Várj a megjegyzések. Hogyha rossz az érv, akkor honnan tudjuk, hogy jó a cél? Vagy már előre tudtuk, tehát hittük? Nagyon fontos, hogy nem elég, hogyha jó álláspontja van a szkeptikus zsaroknak, amellé nagyon jó lenne jó érveket is találni. Ezek a viták mind törvényszéki tárgyalás típusú viták. Magyarul nem a jemeni nagykövetet akarja meggyőzni a cikk arról, hogy a vizeletfogyasztás mindenképpen káros, hanem az olvasó. De az ilyen érvelések kigyőznek meg azokat az olvasókat, akik már előre elfogadták az ilyen jellegű, már előre elfogadták a konklúziót, magyarul akik már előre ugyanazt gondolják, mint a szerző. Magyarul megtartja hitében azokat, akik egyetértettek vele, de kérdéses, hogy egy ilyen érv az meggyőze olyan embereket, akik valódi szkeptikusként tényleg erős érvek alapján akarják kialakítani az álláspontjukat. A Daskal-féle tipológiához visszatérve, ez egy úgynevezett polémikus vita, ahol az ilyen szövegek lehetetlenné teszik a közös álláspontot, diabolizálják az ellenfelet, és paradigmatikus ellentéteket vetítenek ki. És ilyen szempontból az igazi szkeptikus, aki mondom, az érvelések erőssége alapján akarja kialakítani az álláspontját, nagyon kevés segítséget kap az ilyen cikkeztől. Befejeztem. Utolsó mondat. Remélem, hogy az itt közölt ismertetés és ezek a példák valamennyire legalább meggyőzően azt mutatták, hogy az érvelési vizsgálata nem teljesen haszontalanszerű, és ezben felhívták a figyelmet arra, hogy abban a korban, amit Vekerdi László szószálatával a tudományos világkép bizalmi válsága jellemez, fokozottan jelentkezik ez a probléma, és az előbb bemutatottaknál jobb érvekkel kell a jó célért küzdeni. Hogyha nem voltam elég meggyőző, akkor remélem, hogy a vitáspontokat a jövőben valamilyen gyümölcsöző kontroverzia fogja tisztázni.
Azt hiszem, minden műnőjövő elnök, ahol különlegesen érdekes előadást hallottunk az érvelésről, a vitáról. Csak Gábor, az a kérdésem, hogy ha én mostantól kezdve így próbálok vitatkozni, hogy nem diabolizálom az ellenfelemet, mit tehet, amikor tényleg diabolikus?
Ez már a válasz, kérdés válasz?
Mit tegyek akkor, amikor én diabolikusnak látom, és ha én most megpróbálok a te instrukcióid szerint vele vitatkozni, őról a minden ilyen le fog teredni.
Hármat tett számolni.
Tehát én ugye az elején azt mondtam, hogy nem tudok erre, tehát a megoldást nem tudom megmondani, én azt gondolom, hogy itt van valamilyen probléma, erre tudom a figyelmet fölhívni. Én azt gondolom, hogy a probléma ugyanott van, hogy a kém vegyele es, és a benzorról, hogyha megkérdeznek valakit, akkor azt mondja, hogy ja, az a hatszög. Tehát akkor, amikor a tudomány, ami alapvetően jelenségekre alapuló valamilyen gondolati struktúrákat jelent, se a jelenségeket nem ismerjük, se az, hogy ezek a gondolati struktúrák hogy jönnek létre, hanem egy-egy zanzát bemagoltatunk az emberekkel, akkor, mivel ezt ugyanolyan hitalapon lehet csak megcsinálni, tehát a benzol, elhiszem, hogy hatszög, mert különben egyes kapok. Tehát, hogyha ugyanúgy hit alapon kell a tudományt tanítanunk, akkor én azt gondolom, hogy nincs nagyon megoldás. Tehát addig, amíg nem a kritikus gondolkodásból nő ki a tudomány, hanem a Maxwell törvényekről, vagy nem tudom én mi, addig nem nagyon látok erre megoldást.
Hát persze, igazad van, de hát Vágyó István mutatása az ATV műsorában elmondhatja, hogy ha ilyen érvekkel próbálna némelyik vitapartnerrel vitatkozni, akkor nem sikerülne. Jól mondod?
Mi azt szoktuk tanítani, hogyha nyilvánvaló, hogy veszekedés típusú vitáról van szó, vagyis hogy az egyik fél sem hajlandó is úgy tűnik egy közös kompromisszum irányába menni, akkor a legfontosabb az, hogy ezt észrevegyük. És valamilyen módon, és ezek az vita műsorokban meg is jelennek, tegyük vita tárgyával azt, hogy mi alapján tudunk dönteni majd abban, hogy a vita hogyan zajlik.
Mi az, hogy el kell számolni három.